Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus szent nevében összejöhettünk. Hálát adunk és magasztalunk téged, a te jóságodért, a kegyelmedért, amely növekszik felettünk. Köszönjük, Úr Jézus, a dicsőséges megváltást, annak a gyümölcseit, az örök életünket, továbbá a megigazultság és a kegyelem ajándékát, amit bőséggel megragadunk, mert ezáltal uralkodunk minden helyzet felett a Krisztusban. És minden gonosz munkának ellene megyünk. Megtörjük a sötétség erejét a gyülekezet minden tagja felett, a hozzátartozók és a szeretteitek felett a Jézus Krisztus szent nevében. Ellene megyünk a sötétség megtévesztő és megzavaró erőinek a Jézus nevében, megdorgáljuk a betegség minden formáját, és gyógyulást szólítunk minden testre. Megdorgáljuk a hiányt, és bővölködést szólítunk minden szenthez a Jézus nevében. Mert ez az osztályrészünk, mindannyiunknak az osztályrésze. Hálát adunk, Atyám, hogy a szavaink teremtő erővel bírnak, és köszönjük, Uram, a Te ígédet, amely azt mondja, hogy meg lesz néki, amit hittel kimondott, és a szívében nem kételkedik. Dicsérünk és magasztalunk Téged, Uram, azért, hogy Te szellemi fegyverzettel ruháztál fel bennünket, és egy hadviselésre hívtál el, nem is akármilyenre, hanem egy győztes hadviselésre. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy légy fegyverforgató. Szeretettel köszöntünk benneteket. Hálát adunk Istennek a ságvári családunkért. Elkészült az örömhír hírmondó újságunk. Végül is azt találjátok benne, amiről a múlt héten szólt a tanítás. A címoldalon levő kép az a könyvnek a borítója. Aztán van itt egy gyönyörű elragadtatásos kép, hogy a mennyasszonyt vonza a vőlegény. A hátoldalon, azt nagyon ajánlom a figyelmetekbe, az ételáldás, az étel megáldása. Ezt tudományosan kimutatták, hogy amikor imádkozol érte, vagy keresztet vetsz, akkor megszentelődik, azaz a világtól el lesz különítve, és a kórokozók, ha netán voltak benne, azok mind eltávoznak. És a végén egy mondattal még kiegészítettem, hogyha ilyen hatékony a hívők áldása az ételre, akkor minden más területen ilyen hatékony. Tehát amikor egymást megáldják az emberek, vagy az élet minden területén, egyesületünk híreivel záródik az újságunk. Illetve csináltam egy aloldalt a Fried Klinikához. Az Úr kegyelméből megjelent a nemzetközi piacon az osztrák kiadó gondozásában megjelent antológia. Szinte a világ minden pontján meg lehet szerezni, meg lehet rendelni interneten keresztül is, és jövőre felsorolnak 3 nemzetközi könyvpiacot, ahol ez forgalomba lesz. Ennek abban látom az óriási előnyét, hogy ha az Úr Jézus visszajön, és mi már nem leszünk itt, a könyv akkor is piacon lesz. És benne van az üdvösség üzenete. Ugyancsak a börtönújság rendkívül hasznos, mert minden cellába bekerül, és minden embernek megvan a lehetősége, hogy ezt elolvassa és befogadja az Úr Jézust. Úgyhogy nyitott szívekért imádkozunk, szólítjuk az elveszetteket. Linda kislánya megszületett, éppen hogy jöttünk el, jött az e-mail, el is küldtem nektek, otthon még látjátok, hogy milyen dicsőségesen beszél az Úrról, és folyamatosan hálát ad. 3-20-as született, 56 cm, császárra jött világra, valószínű a kora miatt már idősebb korú a hölgy, és február 18-án, egy héttel a kiírás előtt ez a történet, de végtelenül hálás az Úrnak, meg az imákért, amivel támogattuk. Svédből kért egy Mária ima támogatást, aki régi tagja a levelező listánknak. Irma már föl is vette, de ma is imádkozhatunk érte. Nagyon sokrétű volt a múlt hetünk. Volt egy szellemi hadviselés. Minden bizonnyal többeteknél lehetett ez. Egy erőteljes ima teher volt. Meg vagyok győződve, hogy ez egy szellemi hadviselés volt. Tehát az angyalok vihaskodtak a sötétség erőivel, aztán eltűnt és elmúlt. Ez talán egy-két napig volt. Telefonon beszélgetünk a hétközben, többen is jeleztétek ezt, hogy érzitek ezt az imaterhet. Ezen túl vagyunk, köszönjük, mert megjött az áttörés. Tehát a teher, ha elmegy, akkor megjön az áttörés. Hírlevében kiküldtem. Tehát egy látomással egybekötött profécia, ami a sáskákról szól, hogy hogyan uralják le az embereket, és amikor eljött az éjfél, akkor ezek, mint a megdöglött csótány, hanyadobták magukat, és végig volt. Úgyhogy várd azt a jelképes időt, hogy éjfél. Tudod, mi kötődik az éjfélhez? Hát akkor, amikor Isten azt mondta Izrael népének, hogy kenjétek be az ajtófélfát, hogy a pusztító ne menjen be, az is éjfélkor jött. Tehát az éjfél úgy látszik egy ilyen fordulópont. Úgyhogy jön a szabadulás. Az Úr megváltoztatta a menetrendet tegnap. Úgyhogy a kegyelem anyagot majd egy kicsit toljuk még. Egyébként, ahogy visszagondolok, olyan nehezen ment, hogy olvassam tovább, és én húzogatom, jelölgetem, a lényeget kiemelem. Olyan nehezen ment, döcögősen ment. És tegnap az jött a szívemre, hogy folytassuk ezt a Smita történetet, ezt a Smita tanítást a bibliai időkorszakokkal. 2011-ben már volt róla szó, de most egy friss kenettel minden bizonnyal másképp foghatni, és így felkerülhet akkor a YouTube-ra 3-4 tanítás együtt, és a világnak erre szüksége van, meg a keresztényeknek is. Vannak olyan téves tanítások az időkorszakokról, az elragadtatásról is, hogy semmi igei alapja nincs. Úgyhogy nagyon vigyázzatok vele, hogy mit néztek. Nagyon meg kell vizsgálni, hogy mit hallgatunk meg. Az idők vége sorozatnak a második része következik. A bibliai időkorszakok. Az új szövetség tanításai magába foglalják az idő végi eseményeket. Mivel az ige beszél az elragadtatásról, illetve az azt követő 7 évről, a 7 éves megpróbáltatásról, beszél a millenniumi dicsőséges időkorszakról, az armageddoni eseményekről, ezt egy teljes evangéliumi gyülekezetben tanítani kell. Nem lehet kihagyni. A világ számára ez rejtély. De a keresztényeknek ezekből az eseményekből és ezekből a dolgokból, tanításokból megértést kell kapniuk. Tehát fogadjátok nyitott szívvel. Tudom, hogy elszórtan vannak olyan keresztények, akik nem akarnak hallani az idővégi eseményekről. Ezek nem ti vagytok. És 15 évvel ezelőtt is már volt olyan, aki azt mondta, hogy én az értékes bélyeggyűjteményemet itt nem hagyom. Világ semmi pénzéért. Azért, mert nincs ismerete. Csupán azért lehetséges ez a hozzáállás. Márk evangélium 4. fejezete 11-es versét olvassuk.
Ő pedig mondanékik, néktek adatot, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek.
Amen. Jézus a gyülekezeti korszak tanairól beszél. És ezt nagyon kevés helyen tanítják hitelesen. A titok szó a görögben a misztérion. Hát ebből származik a misztikus szó többek között. Ez a görögben a mió szóból származik, ami bezárul, hallgat. Ezzel a jelentéssel bír. És amikor még nem keresztényi körökben forogtam, hanem voltak olyan ismerősem, akik különböző ilyen-olyan tanfolyamot elvégeztek, ők annyira titokzatosak voltak a beavatás után, hogy semmit nem mondtak el, hogy hogy is működnek ott a dolgok. Most már tudom, hogy jobb is. De ez a szó, ez a misztérium, azt jelenti, hogy beavatás után nem elárulandó az a bizonyos titok. De ez nem ránk vonatkozik, mert az Úr megosztja velünk. Megosztja velünk az ismereteket. Jézus tanítványaiból lettek az első apostolok, ez nyilvánvaló. Ők a gyülekezet alapkövei. Amíg Jézus oldalán szolgáltak, tanultak, ők sem értették abban az időben a keresztet, a keresztművét, a kereszthalált, Jézus halálát, a feltámadást és mindezeket a titkokat. Pünkösd után kaptak a Szent Szellemtől kinyilatkoztatást és megértést a titkokról. Az Új Szövetség és a végidők titkai elérhetővé válnak a mai keresztények számára, mégpedig az újjászületés által. Az Úr betekintést ad a csodás megváltási tervébe, az örök kegyelembe. És volt egy hosszú sorozatunk a kegyelemről, és lesz egy másik. Akiben nincs meg az örök élet, az nem képes megérteni Isten dolgait, sőt, összezavarodik. Tehát hall mindenféle ellentétes dolgot, és nem képes tisztán látni. Nekünk ismernünk kell, és látnunk kell azt, hogy az Ószövetség Isten választott népével, Izraellel foglalkozik. Jézus pedig a zsidók felé szolgált. Mi viszont az Új Szövetség alá tartozunk, és nekünk elsődlegesen az apostoli leveleket szükséges tanulmányoznunk, hogy megértést kapjunk az időkorszakokról és az idővégi eseményekről. Arra van szükségünk, hogy Isten megnyissa az értelmünk szemeit. Kenneth Hagin egyik könyvében nagyon szépen írja azt, hogy imádkozza ezt, hogy kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét kér a család tagjai felett, és rövid időn belül változások történtek. Úgyhogy ajánlom szíves figyelmetekbe ezt, és imádkozzátok a hozzátartozók felett, akár munkatársak felett, vagy aki éppen aktuális. Efézusi levél, 3. fejezet, első 5 versét olvassuk.
Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak fogja, ti érettetek a pogányokért, Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben, hogy tudni élik, kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az előbb röviden megírtam, melynek olvasásából megérthetitek, hogy mi az én ismeretem a Krisztus titka felől, amely egyéb időkben meg nem ismertetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak és prófétáinak a szellem által.
Amen.
Pál apostol kegyelem tanítója. És ha emlékeztek Jesse beszámolójára, amikor találkozott a mennyben Pállal, azt kérdezte meg tőle, hogy az én evangéliumot tanítod? Az Új Szövetség a kegyelem korszaka, és a kegyelem korszakának az áldásai a gyülekezeti test számára adottak. A titok a gyülekezeti kor tanai. De az Új Szövetségben lehull a lepel mindarról, ami az Ószövetségben titok volt. Tehát az újjászületéssel jön egy tisztánlátás. Mivel Ószövetségben titok volt, ezért nem értették a gyülekezeti korra vonatkozó proféciákat. Mert nagyon el voltak rejtve, hogy az ördög ne tudja meg Isten tervét, a megváltás művét. Például Ézsaiás 9.6-ban van egy ige, ami Jézus születéséről szól.
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán részen, és hívják nevét csodálatos tanácsosnak, hatalmas Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének.
Amen.
Tehát nincs kimondva név szerint, hogy itt Jézusról van szó. Tehát el van rejtve. De az új szövetségi hívők, az újjászületett hívők viszont ezt már felfedezik és meglátják. Óvatosan kell kezelni az ószövetségi tanításukat, mert könnyen törvény és kötések alá helyezhetik az embert. Ezek ugyanis nem a gyülekezeti kornak, hanem az előző, az ószövetségi kornak íródtak. Három csoportot említhetünk, amely nem érti az ószövetségi proféciákat. Az első csoport az, amely az Ószövetségben élt. Tehát eleve ők nem voltak újjászületve. A mai korban élők, akik nincsenek újjászületve, ez a második csoport, illetve azok az újjászületettek, akik tudatlanuk az ige felől, mert hamis tanításokat kaptak. Vagy nem növekedtek szellemben. Tehát ők nem értik és nem látják tisztán az eseményeket.
Első Korintusi levél, második fejezet, 4. verstől a 8-asig.
És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában állott, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre, melyet e világfejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát.
Amen. Tehát ez az ige ismét kidomborítja azt, hogy el volt fedezve a lényeg, titok volt az ószövetségi emberek számára, hogy az ellenség nehogy meghiúsítsa a megváltás művét. Tehát az ördög elől el volt akarva a megváltás műve, hogy Jézus mit fog tenni a kereszten, a megfeszítés milyen gyümölcsöt fog hozni a számunkra, a világ számára. Az első legnagyobb gyümölcs az üdvösség, hogy ne kelljen a rossz helyre menni az embereknek. A megváltás titka az érdekünkben volt elfedezve. És ez elsődlegesen az üdvösség, az újjászületés. Természetesen ez sokkal több rétű, mert benne van a gyógyulás, gyarapodás, áldások teljessége és minden. Az 1 Péter 2-ből olvassuk a 9-es, 10-es verset.
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok, akik egykor kegyelem nélkül voltatok, most pedig kegyelmet nyertetek.
Amen. Amiben most vagyunk, ez a gyülekezeti korszak. Ez előtte soha nem létezett. Ez Jézus Krisztustól van, ez a korszak. És az újjászületeteket a Biblia most szenteknek hívja. Mert befogadtuk a Szent Jézust. Ennek köszönhető ez. Múltkori tanításokban olvastuk az 1 Korintus 3.16-ban, hogy Isten szellemének a temploma vagyunk. Tehát mi egy szállásadók vagyunk valójában, mert Isten szellemét behívtuk, beengedtük, és bennünk lakozik. Az 1 Korintus 15.57 írja azt, hogy Isten győzelmet ad Krisztus által. Ennek az alapja az, hogy hinnünk kell az igét, meg kell vallanunk az igét, mert így szabadítjuk fel a hitünket. Ez a hit felszabadításának a módja, hogy hisszük és valljuk Isten igéjét. Olvassuk tovább a 2. Péter 3. fejezetében az 5-7-es verset.
Mert készakarva nem vesznek tudomást arról, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.
Amen. A jelenések könyve megértéséhez tudni szükséges, hogy létezett egy Ádám előtti világ. A Biblia két vízözőről beszél, és ezt tisztán lehet látni. Egy újjászületett katolikus testvér egy apátságon dolgozott, mint alkalmazott. Elolvasta a Sanders pásztor által kiadott e-mail jövök hamar, és én vagyok az Alfa Omega, idővégi eseményekkel foglalkozó két könyvet. Azt mondta erre, hogy ilyen tiszta igei könyvet még a jelenésekről nem olvastam. Az ige által és a kijelentések által érthető meg, hogy Lucifer arkangyal miként vált egy bukott lényé. Olvastuk az előbbi igében, hogy az akkori világ, és a másik kifejezés pedig a mostani világ. És ezek kulcsok a megértéshez. Először is a Lucifer özönvize. A Lucifer özönvize által minden megsemmisült, és Istennek újra kellett teremteni mindent. A különbség a női vízözönével szemben az, hogy úgy, ahogy Lucifer özönvize is egy ítélet volt, Noé özönvize is egy ítélet, de a világ nem pusztult el, a világ megtisztult, és a Noé bárkáján levő élőlények újra népesítették a Földet. Tehát nem volt szükség újrateremtésre. Az 1 Mózes 1-ben az első két verset olvassuk el. Mert a két versszak között óriási időszakadék van. 1 Mózes 1, 1-es, 2-es.
Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a Földet. A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten szelleme lebegett a vizek felett.
Amen. Az első vers a teremtésre vonatkozik, amely időknek előtte volt. Tehát nem lehet meghatározni pontosan, hogy ez hány milliárd év, de a második vers meg arról beszél, hogy ez a teremtett világ pusztává és kietlenné vált. Nézzük tovább az eseményeket. Isten teremte értelmetlen dolgot. Egyértelműen, hogy nem. Ézsaiás 45:18-ban van a válasz erre.
Mert így szól az Úr, aki az egeket teremti. Ő az Isten, aki alkotá a földet, és teremté azt, és megerősíti. Nem hiába teremti azt, hanem lakásul alkotá. Én vagyok az Úr, és több nincsen.
Amen. Ez azt jelenti, hogy a földet Isten lakhatóvá teremtette, hogy az ember azon tudjon élni, illetve az élőlények. A kietlen puszta a héberben a tohu. Isten nem teremt céltalanul, hiába való dolgokat, és nem teremt kietlent és pusztát, amit nem lehet használni. Menjünk tovább a Zsoltár 104-hez, majd arra fogunk rávilágítani, hogy a két igevers között mekkora időszakadék van. Következő igeversünk a Zsoltár 104-ben, a 6-tól a 9-es versig.
Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlanak, és mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására.
Amen. Ezek a versek Lucifer özönvizéről szólnak. És a Lucifer özönvize tette pusztává a teremtett világot. Különbség van a két özönvíz között a tekintetben is, hogy az első vízözönnél Isten szavától oszlott el a víz. Isten azt mondta, hogy oszolj, és eltűnt a víz. Noé esetében 150 nap kellett ahhoz, hogy a víz visszahúzódjon. Tehát ebből is látszik, hogy nem ugyanaz a vízözön. Ez két különböző ítélet. Három helyen fordul elő ez a bizonyos tohu szó. Az előbb említettem, hogy az Ézsaiás 45-18-ban, de olvastuk az 1 Mózes 1-2-t, ott is előfordul ez a tohu szó. Illetve még menjünk el a Jeremiás 4.23-hoz, ez a harmadik pillérünk.
Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta, és az égre, de nincsen világossága.
Itt is ugyanaz a tohu szó szerepel. Az 1 Mózes 1.2-ben a régi Biblia szerint a volt szó szerepel, hogy puszta volt, de valójában ott a héberben a hája szó áll, ami azt jelenti, hogy vált. Tehát különbség van, hogy volt, illetve a vált között. A vált arra utal, hogy volt egy katasztrofális esemény, ami az első teremtést megsemmisítette, pusztává tette, és Istennek újra kellett teremteni, ezért lebegett Isten szelleme a vizek felett. Ezékiel 28, 11-től 17-ig.
És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, kezd gyászéneket Tírus királyáról, és mondd neki, így szól az Úristen, te voltál az arányosság pecsétgyűrűje teljes bölcsességgel tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva voltál mindenféle drága kövekkel, karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onyxszal, berillussal, zafírral, gránáttal és maragddal, és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek a manapon, amelyen teremtetél. Felkent oltalmazó kérub voltál, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál. Fedhetetlen voltál útjaidban, attól a naptól fogva, melyen teremtettél, mint gonoszság nem találtaték benned. Nyerészkedésed sokasága miatt bensőd erőszakossággal telt meg, és vétkezél. Azért levetlek téged, mint szentségtörőt az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kérub a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet ragyogásod miatt, a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére.
Amen. Ez a szakasz Luciferről szól, még a bukás előtti állapotáról. Lucifer a harmadik arkangyal. Isten uralkodásra teremtette, és a zenei szolgálatban volt része. Itt elhangzott az a szó, hogy karika, ez a héberben dobot és tamburint jelent, tehát zene eszközöket. Lucifer Isten dicsőségében járt, ezt abból tudjuk, hogy a tüzes kövek között jár. Ez arra vonatkozik, hogy Isten dicsőségében jár. Menjünk tovább az Ézsaiás 14-hez. Ézsaiás 14, 11-től 17-ig.
Kevésséged és lantjaid zengése a sírba szállt, fekvő ágyat férgek és takaró leplett pondrók. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondád szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz, pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe. Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják, ezé a föld a ma háborgatója, aki királyságokat rendített meg. Aki a föld kerekségét pusztasságá tette, városait lerontá, és fogjait nem bocsátá haza.
Amen. Tehát leszögezhetjük, hogy Lucifert nem Isten tette gonoszá, hanem Lucifer gonoszá vált. Mégpedig a kevésség, a felfúvagodottság és a hatalomvágy miatt. És egy ítélet következett rá, levetetett a mennyből, és jött a Lucifer özönvize. Az Ádám előtti világban valamilyen teremtett lények éltek a földön. Ezt a régészeti leletek alá is támasztják, hogy ilyen-olyan csontokat találnak, meg élőlényeket, olyanokat, amelyek ma nincsenek. És ezen lények felett Lucifer uralkodott. Miután Lucifer elbukott, rajtuk taposott. Ezek a lények az ítélet után test nélküli szellemi lényekké váltak, és nagy valószínűséggel ezek alkotják a démonikus hadsereget. A bukott angyalokról olvassunk a 2 Péter 2.4-ben. Gordon Lindsaynek van egy könyve, ő kifejezetten foglalkozik Lucifer bukásával, a sötétség erőivel, és szám szerint leírja, hogy mennyi az angyal, mennyiség, amit Isten elvesztett. De ez benne van a Bibliában is. Tehát most olvassuk a 2 Péter 2.4-et.
Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem az alvilág mélyébe taszította őket, hogy a sötétség láncain őrizzék őket az ítéletre.
Tehát a bukott angyalok le vannak láncolva, és ítéletre válnak. Lent a sötétségben, a mélységben. Júdás levelében a 6. verset nézzük.
És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletre örök bilincseken, sötétségben tartotta.
Amen. Luciferrel együtt 1/3 angyal fellázadt, és Lucifer oldalára állt. Van olyan tanítás, amely úgy szól, hogy Isten őket velünk az újjászületett keresztényekkel kívánja pótolni. Mert végül is az Úrral leszünk mindörökké. Megvan a mennyei útlevelünk. Ádám felségárulásával Sátán e világ istenévé vált. Kapott egy 6000 éves bérleti jogot. Sátán így jutott a föld feletti hatalomhoz, ahhoz a hatalomhoz, amit Isten Ádámnak, illetve az emberiségnek szánt. És így jutott hozzá a halál és a pokol kulcsaihoz. De dicsőség Istennek, ő elküldte a fiát, és Jézus a kereszt munkájával legyőzte az ördögöt, a talpunk alá helyezte, és visszaszerezte tőle a kulcsokat. A bibliai időkorszakokról még néhány szót ejtenék, de ez az évkönyvben benne van, rajz formájában is, meg ott is van egy kis tanítás ebből, de azért vegyük át ismét. Húzunk egy egyenes skálát, diagramot, akkor az első időkorszak az Ádám előtti világ. A második a jelenlegi világ, és a harmadik pedig az új világ, az örök idők. Térjünk vissza az Ádám előtti világra. Ez több évmillió vagy évmilliárdra tehető, és ez az első időkorszak a Lucifer özönvizével végződött. És itt írja a Biblia, hogy Isten szelleme lebegett a vizek felett, majd újra kellett teremteni a földet és az életet. A jelenlegi világ az különböző korszakokra oszlik. Az első az Ószövetség, ami durván 4 évezred, ezt követi az Új Szövetség, durván 2 évezred. Ide beékelődik egy 7 éves időkorszak, a megpróbáltatások ideje, amiről a múlt héten is volt szó, és ezután következik az 1000 éves millenniumi dicsőséges időkorszak, amikor a gonosz meg lesz kötve a földön, csak szeretet és béke lesz. Ezt követően Isten újjá teremti a földet, mert nagyon sok sebet kapott, a föld is meg van mérgezve, tűz által lesz megtisztítva és újjáteremtve, és utána jön az új világ, az örök idők, amiben nekünk természetesen szerepünk van. Nekem valaki régen, 15 évvel ezelőtt azt mondta, hogy hát nincs semmi perspektíva, mert hát akivel beszéltem, az nem látta azt, hogy itt hosszú távon mi az Úrral együtt vagyunk. Az örök idők azok azt jelentik, hogy örökké. Az Ószövetségben vannak még mérföldkövek, nevekhez kötve Ádám, Noé, Ábrahám, Mózes, és eljutunk Jézushoz. A 7 éves hitelet pedig azért fog bekövetkezni, mert Izrael nem tartotta be a smita törvényét, 490 év ítélet szabatott ki Izrael népére, ebből letelt 483, ekkor megszületett Jézus, megszakadt ez az ítélet, visszamaradt 7 év, de Isten igazságtalan lenne, hogyha ezt a 7 évet eltörölné, mert ez úgymond, mint büntetés, ez kijár. Tehát a gyülekezeti korszakot követően jön a 7 éves ítélet, amiben mi nem leszünk itt. Tehát azért jön az Úr Jézus értünk, hogy bennünket kiemeljen, kiragadjon és megóvjon. És majd ővel együtt jövünk vissza, és lesz új Jeruzsálem is a földön. A menny vezetősége, kormánya, helyhatósága le fog költözni a földre. És olyan világosság lesz Isten dicsőségétől, hogy nem lesz szükség áramra. Nem is kell villanyszerelő sem. Halleluja. De így most tisztán, frissen fog felkerülni akkor a YouTube-ra is, meg az internet különböző csatornáira, mert azt hiszem, hogy a világnak szüksége van erre. Útközben érzékeltük a gyógyító kenetet a lábszárban, csontokban, aztán megjelent a karban is gyógyító kenet, vesében is van gyógyító kenet. Halleluja. Köszönjük az Úrnak, kezünket rátok tesszük, imádkozunk értetek, fogadjátok az áldást. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Köszönjük, Uram, a leomlott korlátokat. Köszönjük a te szabadításodat az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. Köszönjük a szolgálati emelő menetelt, amit elkészítettél a számára. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk a szolgálati előmeneteléért. Köszönjük, Uram, hogy ebben a családja is támogatja. Hálát adunk, Uram, a növekedését szellemben, a Jézus nevében, és köszönjük, hogy sokaknak áldás. Dicsőséget kiáltunk, Atyám, a te szabadításodért, a Magdi felett. Hálát adunk, Uram, az ő életéért. Köszönjük a te dicsőséges és túlcsorduló ellátásodat.
az intézkedésedet az erős karuddal, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Köszönjük a békességet, az isteni békességet. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked szívének az indítását, a kívánságának a betöltését. Köszönjük, Uram, hogy áldás számunkra. Hálát adunk, Uram, a szolgálatáért, amit a Krisztusban betölt, Krisztus testében betölt, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a gyermeked életét, köszönjük az ő családját, a szeretteit. Megáldjuk Jézus nevében őket, az áldások teljességével. Köszönjük, Uram, a békességet, a szent egészséget és a túlcsorduló ellátást. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd, mindörökön örökké. Amen.
Amen.
Drága mennyei Atyám, köszönjük a mai napot, köszönjük, hogy egyben jöhetünk a Te jelenlétedbe, köszönjük, hogy minden szempillantásban köszönjük a Te segítségedet a pásztoraink életében. Köszönöm, Atyám, neked, hogy őket úgy vezeted, ahogy a Te akaratod beteljesedjen mindannyiunk életében. Köszönjük a szép tanításokat, köszönöm, Atyám, a teljes szabadításokat, köszönöm, hogy minden tökéletes ajándék tőled való. Köszönöm, Atyám, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségük van, és minden jótéteményre bőségben vannak. Köszönöm, Atyám, hogy az áldások teljessége, az ábrahámi áldások az ő életüket elárasztja Jézus nevében. Köszönöm, Atyám, hogy minden kötéstől, igántól szabaddá teszed őket, tetted őket, minden elnyomástól. Köszönöm, Atyám, a szabadító kenetedet. Köszönöm, hogy kiárasztottad. Köszönöm, Atyám, hogy a kenet beárad, és a kenet megtöri az igát a Jézus nevében. Atyám, áldom, magasztalom a Te nevedet, hogy mind a kettőjük életét a Szent Szellem vezessen minden szempillantásban, Atyám. Köszönöm, Atyám, hogy velünk van a Te kegyelmed, a Te jóságod, a szereteted, és az beárad a családodba, a gyülekezeti egységbe, a szeretet Jézus nevében, hogy kiárad minden szívre, minden testre a Jézus nevében, és csak teljes szeretet, a Jézusi szeretet árad közöttünk. Hálát adunk azért, Atyám, hogy köszönjük neked. Köszönjük, hogy minden neveden felül felmagasztaltad az igédet, mert a Te igéd élő és ható. Élesebb minden két élő fegyvernél, mely elhat szívnek, léleknek, ízeknek és velüknek megoszlásáig. Megítéli a szívnek gondolatait, szándékait. Köszönöm, Atyám, hogy minden rossz, ami az életükhöz közelít, az levágatik és eltűnik, és abban a pillanatban minden vírus, baktérium nem térhet az életetekhez a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám. Hálát adunk ezért a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Úr Jézus. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Kezünket hitelre tesszük a hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a természet felé terült. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet Jézus Krisztus szent nevében. Tudjuk, Uram, az igéből, hogy a kenet a szövetekben tárolódik, így eljut az otthonatokba, a betegekhez, és amikor hittel alkalmazzák, a testüket eszik, akkor a kenet kiárad, kilép a szövetekből, belép a testbe, és megtöri az igát. Lehullanak a bilincsek, a láncok leszakadnak, a teher leesik, mert a szeg kiesik a falból, és megsemmisül a teher a Jézus nevében. Szabadulások, gyógyulások, áttörések jönnek minden területen, és békesség az otthonokba, és szeretet, és egység, egységet szólítjuk az otthonokba, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Ez az ima teher, ez foglalkoztat engem nagyon. Ilyen erőteljes ima teherrel még nem találkoztam. Na most a hét közepén én szerdán éreztem legerőteljesebbnek az ima terhet. Ez egy felkérés volt az imára. Némelyetekkel valami oknál fogva beszéltem, hallottam, hogy igen, ez is érzékelte az ima terhet, az is érzékelte. Tehát igazából az Úr bekapcsolt másokat is, hogy ezeket lehessen darálni, ugye? Köszönjük az Úrnak, hogy
vannak ezek a kapcsok. A pesti összefoglalónak nekilátok, mert nagyon izgalmas, nagyon tanulságos. Hatalmunk Krisztusban volt az előző 22. tanítás, de a tegnap is ugye ugyanerről szólt és folytatódott valójában. Egy biztos, a hallgatóságnak része van abban, hogy mi jön elő a tanításban és miként jön elő. És ahogy a mai napot is azzal kezdtem, hogy tegnap a Szent Szellem megváltoztatta, hogy kegyelmet még toljam egy kicsit, és az idővégi eseményekkel foglalkozzunk. Ne felejtsétek el, hogy az ellenség egy legyőzött ellenség. Ő kezdettől Isten ellensége volt, mi pedig idézőjelben mondva megörökültük. Mert Ádám ugye beengedte a földre. Az ellenség láthatatlan szellemi lény, de hatalmától meg van fosztva. Ahhoz, hogy hatékony hadviselést tudjunk folytatni, mi Istentől kaptunk szellemi fegyverzetet. Efézusi levél 6. fejezete írja. Az ellenség, az ördög azért gyűlöl bennünket, mint újjászületett keresztényeket, mert Isten szeret téged. És Jézust elküldte a keresztre, hogy téged megváltson. Az ördög azért fordul ellened, hogy Istennek fájdalmat okozzon. És ezen egy picit elgondolkodtam. Amikor valaki úgy szól, hogy bántja Istent, akkor az nekünk fáj. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten ugyanezt a fájdalmat érzi. Hát ő bennünk van. Tehát ami fáj Istennek, az nekünk is fáj. Ami nekünk fáj, az Istennek is fáj, mert igazából az emberi szellem és a Szent Szellem egybe van olvadva, egybe van fonódva. Erről hallottunk tanítást. A hadviselésünk fegyverei Isten által hatalmasak, mire? Az ördög minden erejének a lerontására. Nekünk fel kell öltöznünk a rendelt fegyverzetet, és tudnunk kell használni, hogy győztesek lehessünk. Aki volt katona, az tudja, hogy sokszor éjszaka is felkeltették, és össze kellett rakni a fegyvert, meg használni kellett a fegyverzetet. Tehát ha a katonának álmában jön a riadó, akkor is tudja, hogy hogyan kell a fegyvert összerakni, hogyan kell használni. Nekünk is így kell valahogy ezzel élnünk, csak a szellemi fegyverzetet kell nekünk alkalmaznunk. Ha az ördög rá tud venni, hogy a sugallatain időz, akkor ő teret fog nyerni. Ezt nem szabad megengedni. A második égben ott vannak az ellenség seregei. Onnan irányítani próbálják a városokat, az embereket, a vezetőket, de még a hívőket is. Nem csak Istennek, hanem az ördögnek is vannak tervei ellened, ezért résen kell lenned, és fegyverzet nélkül nem menj sehova. A Biblia írja, hogy öltözzük fel Isten minden fegyverét. Reggel ezt mindig megteszem. A hatalom gyakorlásában ismeretet kell szereznünk, hogy ellenállhassunk és győztesek lehessünk. A gonosz befolyásokat fel lehet ismerni, mégpedig az önzőségről, a haragról, és sorolhatnánk több ilyen jellemzőt is. Aki nem igazítja ki magát, az nagyon könnyen a sötétség hatása alá kerülhet. Különbséget kell tenni, hogy mi van Istentől, és mi van az ördögtől. Tehát a gondolatokat meg kell tudni különböztetni. És ahogy a mai napon már beszéltem a szellem vezetéséről, azt viszont meg kell ragadni, és abban az időzítésben, amikor az Úr kéri, akkor a legbölcsebb dolog megtenni. Azt írja a Biblia, hogy Krisztus értelme bennünk van, ezért mi is tudunk ugyanúgy bölcsen dönteni, mint ő. Amit a szellemtől vételezünk, azt cselekedjük meg, mert utána jön a győzelem, és egyben egy öröm is, amikor az ember tudott segíteni. Segíteni, adni, az még nagyobb öröm, mint ha valaki kap. Megint ugye a hústest és a szellem ellentéte. A hústest ezeket a dolgokat nehéznek tartja, de a szellem újjong, amikor hallja az igét. Újjong. A döntéseinket az elménkben hozzuk, tehát itt dőlnek el a dolgok. Pontosan azért, hogy az elme kinek az oldalára áll, a szellem oldalára vagy a hústest oldalára. Ha a szellem erős, akkor arra billen az elme is, a lélek is, de hogyha gyenge a szellem, mert nincs igével felerősítve, megcombosítva, akkor sok esetben a hústest oldalára áll a lélek, és rossz döntések születnek. A magaslatokat, ezek a rossz gondolatok, ezeket le kell rontani. Az elmét ki kell takarítani. Uralkodj királyként, trónolj, használd a királyi hatalmadat, és légy fegyverforgató. Ezt kívánja az Úr. Ne adj helyet az ördögnek, ugyanis mi uralomra lettünk teremtve. Mint említettem, az Efézus 6-ban olvashatók a szellemi fegyverzetek. De vannak további szellemi fegyvereink is. Egyik, a szellem kardja, ami Isten igéje, erre vágyni kell, szomjazni kell, elmékedni kell rajta, és élni kell. A második ilyen fegyver a dicséret és a magasztalás. Az ellenséget bosszantja, hogyha dicséred Istent, és megköszönöd azt, amit Jézus megtett, érted? A megváltásban. Ezt nem bírja és eliszkol. A harmadik pedig a nevetés. A Zsoltár 37.13 írja ezt, hogy Isten az ellenséget neveti. Hát mi is kövessük Isten példáját. Nevessük ki az ellenséget, mert egyébként is az Úr öröme a mi erősségünk. Az öröm erősít, még az immunrendszert is. Jézus miután szellemmel megtelt, vitették a pusztába, írja a Biblia. Ez egy követendő magatartás, útmutatás a számunkra is, hogy megtelni szellemmel, és hagyni magunkat vitetni a szellem által. Ez a legjobb a számunkra. Gondolod, hogyha nem tudnál megállni egy helyzetbe, akkor a szellem oda vinne? Biztos, hogy nem. Miután kijössz a pusztából, a megpróbáltatásból, tömegek fognak hozzád jönni, és szolgálhatsz feléjük. A megméretetés során megtudjuk, hogy kik vagyunk. Mert muszáj tanulmányoznunk, hogy kik vagyunk Krisztusban. És meg tudunk állni azokban a helyzetekben, amiben éppen vagyunk. Ne felejtsétek, hogy a kísértő mindig a leggyengébb pillanatot keresi. És ott akar megcsippenteni. A próbákban el vannak rejtve gyöngyszemek, amit hogyha megtalálunk, akkor ragyogóbban jövünk ki a próbából, mint amilyen előtte voltunk. Dávidnak is voltak próbái. Isten felkente őt királlyá, és csak 20 év után került a korona fejére. Voltak hitpróbái, kisebb kísértések, a vadállatokkal való küzdelem, aztán jött a Góliát, és végül a legnagyobb próba, a legnagyobb hegy az Saul volt, mert ő az életére tört, ő viszont Istenre bízta az ítéletet. Nem állt testből bosszút, és Isten az ő jó hozzáállása miatt megszabadította őt, és 20 év múltán trónra is ültette. Tudjátok, hogy Jézus az ördögnek, amikor a pusztában volt, mindig az igével válaszolt. Úgy kezdte, hogy megvan írva, és hozzátette az adott részt. Viszont ha egy keresztény nem tudja, hogy mi van megírva, akkor mi fog történni? Tévelyegni fog. A te válaszod nyugodtan lehet az, hogy ördög, semmi között Isten tulajdonához, azaz hozzám. Te egy elvetett lény vagy, én pedig egy választott. Mondd meg a szemébe. Jézusnak az ördög könnyű utakat ajánlott fel. És te soha ne válaszd ezeket a könnyű utakat. Ha meg tudod válaszolni az ördög kísértéseit, hogy az ellenségnek nincs bennem semmije, akkor az a győzelem helye. Az igével, az ige megvallásával visszaverheted az ellenséget. És Isten fogja bebizonyítani, hogy te az ő fia vagy. Nagyon fontos arra figyelni, hogy amikor Jézus a pusztában volt, akkor az ördög egy időre elhagyta. Nem örökre. Egy időre, majd visszatért. Helytelen, hogyha úgy tekintünk egy dologra, hogy ez az orvosi beavatkozás nem sikerült, nem jött elő a teljes gyógyulás, vagy Pesten is tettek többen bizonyságot, hogy különböző rákfajtákból meggyógyultak, és néhányukat nem látni, mert nincsenek az élő sorában. Lehet, hogy valaki elsőre azt mondja, hogy ez egy ellentmondás, hogy bizonyságot tett, hogy meggyógyult, és akkor néhány hónap múlva meg eltávozik az élők sorából. Mi ez? A helyes válasz az, hogy akkor, amikor bizonyságot tett, akkor az egy győzedelmes ügymenet volt. De egy időre ment el az ördög, és utána visszatért, és jött egy második menet. Tehát nem biztos, hogy az első menet sikertelen. Sőt, inkább arról van szó, hogy visszatér, és megint elkezd kísérteni. Érthető? Nem csak gondolatban, hanem most fizikálisan tünetek formájában. Tehát van egy orvosi jelentés, hogy rendben van minden, és utána egy idő múlva, néhány hónap múlva, vagy fél év múlva megint ott a tünet. Ugyanaz, amit operáltak, vagy kezeltek, vagy kemóztak, vagy valamilyen beavatkozást végeztek. Tehát itt nem arról volt szó, hogy hát az a bizonyság mégse állta meg a helyét. Itt arról van szó, hogy igen, akkor ő megharcolta a hit szép harcát valamilyen formában, akár ige által, akár orvosi segítséggel, de utána az ellenség, a pusztító visszatért. Mert ez történt Jézussal is a pusztába. Tehát erre figyeljetek oda, hogy visszatérhet. A kísértésben csak az igét szóljuk, és ez hoz ki bennünket győztesen, és utána a szellem erejével tudunk szolgálni. Az ördög igyekszik elcsavarni az igét, hogy a keresztényeket összezavarja. Mi egy olyan testnek a tagjai vagyunk, amelynek Jézus a feje, és ez garantálja a győzelmünket. Ismered-e őt, valamint Jézust, és ismered-e azt, hogy mit tett a kereszten? A hatalmat a gyülekezeti test gyakorolja itt a földön, aminek te és én a tagja vagyunk. Amikor Jézus nevét használod, akkor a teljes hatalmi rendszer működésbe lép, mert a menny minden erőforrása mögötted áll. De ehhez használni kell Jézus nevét. Az újjászületéskor megkaptuk a hatalmat, minden démon felett. Minden démon hallotta azt, amikor te Jézust úrrá tetted. Tehát az ördögnek engedelmeskedni kell az életedben. Isten azt mondta Jézusra vonatkoztatva, hogy ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Ez feletted is elhangzott akkor, amikor befogadtad Jézust. Tehát a te szavadra is épp úgy engedelmeskedni kell az ellenségnek. A mennyei kormányzás hatalmi szintjeit képviseled itt a földön. A legmagasabb hatalmi helyre ültettél, és ha élsz ezzel a hatalommal, parancsolsz, akkor Isten teljes ereje képes működésbe lépni az oldaladon. A hatalomgyakorlás engedélyt ad Istennek a természet feletti erejének a bevetésére. Mögötted áll a menny teljes ereje, a mértéke a hatalom szintjétől függ. Ha megállsz a hatalom helyén, akkor tud folyni az erő, tud áradni a kenet. A hatalom gyakorlására van elég hited. Tehát nem kell várni arra, hogy ha majd egy kicsit combosabb leszek hitben. Rajtad van az új teremtés zubbonya. Ez egy hatalmi ruházat. Használhatod az oldás és a kötés hatalmát, ez a mi kezünkben van, ez a mi felelősségünk itt a Földön, és ragaszkodj ahhoz, ami meg van írva. És akkor az ige hatalmat vesz a helyzetet felett. Az angyalok pedig az ige elhangzására figyelmeznek, ezért nekünk az igét kell megvallanunk. Te a Földön Jézus keze vagy. Tehát elég hited van a hatalom gyakorlására. Ez a következő példázattal volt bemutatva. Vegyünk egy rendőrt, aki egyenruhában van. Ugyanolyan hatalommal tudja megállítani az autót az a rendőr, hogyha jó kondiban van, és ugyanolyan hatalommal képes autókat megállítani, mint hogyha már 24 órás szolgálata végén van és holtfáradt. Ugye? Mert az uniform is adja a hatalmat. Rajtunk pedig rajta van az újjászületésnek a köntöse. És ez adja hatalmat, függetlenül, hogy milyen kondiba van éppen a keresztény. Amen.
leplek lehullanak a szemekről.